Németországban, az eurózónában is, illetve az Egyesült Államokban is azt látjuk, hogy elkezdett csökkenni az infláció, tehát a fejlett gazdaságokban alapvetően már láttuk a csúcsot. Ez egyébként alapvetően azért van, mert ezekben az országokban, az Egyesült Államok talán kicsit kivétel ez alól, ezekben az országokban a kínálat alapú, a költségsok alapú infláció volt magas, és ahogy ezek a költségemelkedések begyűrűztek, átgyűrűztek a fogyasztói árakba, onnantól kezdve nem volt akkora hajtóereje az inflációnak, mint mondjuk Magyarországon, ahol a forint gyengülés és a többletkereslet jóval erőteljesebb további toló hatást fejtett ki. Ez pedig azt jelenti, hogy ezekben az országokban, ahogy a költségsokkok enyhülnek, úgy elkezdhet csökkenni az éves alapú áremelkedési ütem. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy még eddig egyik nagy gazdaságban sem annyira meggyőző ez a folyamat. A maginflációs mutatók jellemzően továbbra is emelkednek. Ez is mutatja azt, hogy alapvetően ezek a főleg energiaköltség alapú tételek azok, amelyek lefele húzzák az inflációs mutatót ezekben az országokban. Ugyanakkor, mivel azt látjuk, hogy különösen a gázárak, de ezzel párhuzamosan az áramárak is folyamatosan csökkenni tudnak Európában, ezért azt feltételezhetjük, hogy Európában 2023-ban lesz egy intenzív dezinfláció, nem akad el ez a folyamat, ami megkezdődött 1-2-3 hónapja, és ezért tovább fog tudni folytatódni, és a remények szerint előbb-utóbb ez a maginflációs mutatóban is megjelenik, ami ugye a tartósabb inflációs nyomásra utal, és hogyha ez is a dezinfláció irányába fordul, akkor már jóval optimistábbak lehetünk azzal kapcsolatban, hogy mikor tűnik el ez a nagyon magas infláció a gazdaságokból. Ugyanakkor, ahogy mondtam, rövid távon a kockázat az, hogy egyelőre a maginfláció még nem csökken ott sem, hosszabb távon pedig ugyanaz, mint Magyarországon, hogy nem világos az, hogy ebből a vágtató inflációból, ha kicsit szelidül az infláció Magyarországon, ugye az év végére 10% körüli ütemre, az Európai Unióban akár ilyen 5% körüli ütemre is, akkor vajon utána beragad-e ezen a szinten az infláció, és kell-e további erőteljes monetáris politikai, kamatpolitikai lépésekkel visszaerőszakolni az árstabilitás irányába ezeket az országokat, vagy vissza tud térni szépen horgonyzottan az inflációs mutató ebbe az árstabilitást jelző tartományba, tehát a fejlett országokban 2% körüli szintre, Magyarországon 3% körüli szintre. Nyilván ez lenne az ideális, hiszen ez azt jelenti, hogy nem kellene további gazdaságfékező lépésekkel visszafogni az inflációt, és a várakozások automatikusan szelidülnének vissza, és ahogy az elmúlt évtizedekben olyan kellemes élménye volt a fejlett világnak, hogy nem nagyon volt infláció, hogyha ide vissza tudunk térni, az mindenképpen egy nagy sikertörténete lenne az idei évnek.
Mi az oka annak, hogy Németországban például az élelmiszerek áremelkedése is lassult már? Ugye az energia árának mérséklődése mögött talán az állhat, hogy a gázvilágpiaci ára is csökkent.
Így van, az energiaáraknál a világpiaci ár drasztikus esésének örülhetünk, hiszen ott azért a tavaly őszelei 300 eurós szintről azért most már jóval mélyebben vannak az árak, ugye ilyen 60 eurós szinten mozog jelenleg a tőzsdei gázár, és ugye az áramár pedig elég szorosan együtt mozog ezzel. Ugye az élelmiszer áraknál megfigyelhetjük azt, hogy egész Európában, a fejlett európai részen, tehát főleg nyugaton, eleve nem volt olyan durva élelmiszer infláció, mint Kelet-Közép-Európában, és még kelet-közép-európai léptékek közül is kilóg a magyar nagyon magas élelmiszer infláció. Tehát azt is mondhatnám, hogy Németországban sosem volt akkora történet, olyan erős történet az élelmiszer infláció, mint Magyarországon, bár ott is nyilván azért egészen szokatlan volt az, hogy mennyire tudnak drágulni az élelmiszer. Ugye ennek első körben megint a költség sok hatását érdemes kiemelni, nevezetesen, hogy az élelmiszeripar azért egy viszonylag energiaintenzív terület. Ez a terület az inflációs átlaghoz képest erőteljesebben drágul. Ugyanakkor Magyarországon egyedi hatások, mint a átfolyam gyengülés mellett, más hatásokat is felszoktak sorolni, hogy miért tudott az élelmiszer ennyire durván elszaladni. Az egyik, az, amit a Magyar Nemzeti Bank szokott hangsúlyozni, hogy az élelmiszeriparunk hatékonysága nagyon gyenge, ezért ilyen esetekben, amikor kihívás éri, mivel nem olyan hatékony, könnyebben nyúl az áremelés eszközéhez, és ez időnként a nemzetközi átlagnál jóval magasabb drágulásokat eredményezett. A másik ilyen tényező, amit Magyarország esetében érdemes elmondani, ugye, hogy nagyon súlyos aszály sújtotta a magyar mezőgazdaságot, ami nyilván a kínálat szűkösséghez vezetett, és így az árak emelkedéséhez járult hozzá szintén.